Haladunk tovább Eszter történetében, és arról beszélünk, hogy szabadulj fel arra, hogy megtedd a következő lépésedet Istennel. És egyébként észrevetted már, hogy mennyire hajlamosak vagyunk arra, hogy amikor hallunk egy üzenetet, akkor másra vonatkoztatjuk azt. Nem? Tehát, hogy hát, remélem XY hallotta. Aki mellettem ül, vagy a másik sorba, így átnézek rá, és akkor ilyen jelzek, hogy ugye, hát erről beszélgettünk. Vagy mit tudom én, tehát, hogy de kár, hogy XY ma nincs itt. Neki kellett volna ezt az üzenetet hallani. Igen. De ez az igazság, hogy az üzenet az neked szól. Meg nekem. Tehát mindannyiunknak személyesen. Igen, lehet, hogy észrevehetjük benne azt, hogy az Úr máshoz is szól, meg szólhatott volna, ha itt lett volna az illető, de elsősorban az nekem szól. Tehát Isten hozzám szól, amikor az üzenet jön. És én megígérem nektek most, hogy ez az üzenet nagyon személyes lesz, jó? Be is ülök a traktorba, úgy megfájdult a derekam tegnap a pakolástól. Te hogy vagy? Te jól vagy? Te fit vagy? Én kemény vagy. Nem csak fit. Nem semmi. Na, szóval személyesek leszünk, jó? Ez jó. A csalódás egyébként a mai témában az az, hogy mikor hazafelé tartotok, majd ígérem, hogy túl fogjátok élni, akkor valószínűleg, jó, nem biztos, de elképzelhető, hogy lesznek kifogások majd, amit fölhoztok belül, saját magatokra vonatkozóan, hogy miért nem tudjátok megtenni azokat a dolgokat, amikről ma szó van. Ez az ember ilyen, ugye ez a néni itt a fotelben. Jól nyomta. Jól alkudozott Jézussal. De, figyelj, az izgalmas viszont az, hogy tehát mindazok, akik hajlandóak megtenni azt, amiről ma szó lesz, az, tehát garantálom, hogy az életük gyökeresen meg fog változni. Oké, és itt most nem egy programot fogok hirdetni, hogy a sikeres, győztes keresztény élethez ez kell, és kezd el kipipálni. Tehát nem egy ilyen üzenet lesz, és akkor majd, ha ez megvan az életedben, akkor egy győztes életed lesz. Tehát nem erről van szó. Ne ijedjetek meg, vagy ne reménykedjetek. Oké, mert legtöbbször lehet, hogy már erre van szükségünk. És azt gondoljuk, hogy erre van szükségünk, hogy valaki mondja már meg, hogy konkrétan lépésről lépésre mit kell tennie az embernek. Az a baj, hogy ilyen nincs. Tényleg nincs. Vagyis, hogy van általános instrukciója Istennek a Bibliában, hogy milyen a vele való élet, és ő hogyan gondolkodik a dolgokról, és nyilván az szerint élünk mi is, és az szerint kell, hogy éljünk. Tehát, hogyha ezekben a dolgokban döntéshozatal előtt állunk, akkor az szerint kell meghozzuk a döntésünket, hogyha Jézus követők vagyunk, ahogy Isten gondolkodik. De aztán van egy csomó olyan téma az életünkben, olyan dolog, helyzet, ami meg nincs megírva, hogy most Isten arról hogyan gondolkodik, akkor választanunk kell, vagy imádkozunk, vagy igyekszünk meghallani Isten vezetését, ráérezni Isten vezetésére, akár hogyan is jön az. De azt mondom, hogyha ezt megszívlelitek a mai üzenetet, akkor tényleg a tapasztalataitokban változás lesz. Tehát olyan változás, amit nem képzeltetek volna. Úgyhogy csapjunk bele. Nem tudom, hogy voltatok-e más szorult helyzetben. Akár elvont értelembe szorult helyzet, anyagilag, vagy a kapcsolatilag, vagy érzelmileg, de akár fizikailag is, tehát, hogy beszorultál valahová. Tehát liftbe. Csomószor beszorultam. gyerekkoromban. De megtanultam kinyitni belőle a liftajtót, úgyhogy mindig, ha ennyi rés volt, akkor már ki tudtam jönni. Ja. Úgyhogy, de emlékszem, hogy nem is emlékszem, egy évvel ezelőtt, mikor a Péterfai Jánosék, ő a 17. kerületi gyülekezetünknek a lelkipásztora, a családjával itt voltak. Lehet, hogy tavaly nyáron volt, igen, amikor többen is ide látogattak Szegedre, még egy pár család itt volt, és akkor kitaláltuk, hogy este átmegyünk csevapozni Szabadkára. Ezt csináltuk régen, többször is, hogy bibliaiskola után átmentünk. Csevapot tenni, ez ilyen szerb kaja, nagyon finom, 400 forintból meg tudod venni ott Szabadkán, körülbelül 20 perc oda átmenni, hogyha senki nincs a határon. Oké? És mi azt gondoltuk, hogy senki nincs a határon. Beültünk a kocsiba, ott volt a három gyermeke is az autóban, a felesége, a Barcsa, Gabi meg én, úgyhogy heten voltunk. Ők is kalandvágyak, úgyhogy benne voltak, én feladottam az ötletet, ők rácuppantak, és akkor mentünk. És aztán végül is reményteljesek voltunk, mert mondtam nekik, hogy rizikós azért ez, mert múltkor is csak át akartunk menni, és sokan voltak a határon, de úgy álltunk be a fiúkkal a sorba, hogy a határ előtt visszafordultunk, de a visszaforduló pontig is másfél órát kellett várjunk. Ja. Úgyhogy most cselesen mentünk, úgyhogy azért úgy nagyjából rálássunk, mert hogyha sokan állnak a határnál, akkor egyáltalán be sem sorolunk oda. Tehát nem megyünk rá a strádának a részre. De mindegy, a lényeg az, hogy senki nem volt. Úgyhogy tök örültem, de jó. És akkor mentünk, magyarok átengedtek, és onnantól kezdve dugó. Tehát a két határ között viszont tele volt. Nem tudom, hogy csinálták ezt meg, hogy a magyar részen nem volt senki, ott meg dugó volt, de egy, nem tudom, 2-3 órát ott voltunk. És mit tudom én, 9:30-kor indultunk el, vagy 10-kor, elvileg ez, ha üres a határ, akkor éjfélre hazaérünk. Tehát ez egy olyan túra, simán belefér. De most odákoltunk 3 órát, úgyhogy mondtuk, hogy ez olyan jól fog esni ez a csevap. Csak jussunk el odáig. De ott volt ez az érzés, hogy oj, beszorultunk, mert nem tudtunk sehová sem menni. Tehát még csak visszaforduló sem volt onnantól kezdve. Úgyhogy őrület volt, de túléltük, mert végül is elbeszélgettünk. Ritkán látjuk egymást. A gyerekek azok tipródtak a kocsiba, de mi el voltunk. Ja, úgyhogy egy biztos, én utálok beragadni, bárhol is legyen az. Szerintem te is így vagy ezzel. Tehát beragadás, ez nem egy kellemes. De ezen gondolkodtam, hogy viszont van, nem csak fizikailag ragadunk be, hanem akár szellemileg is be tudunk ragadni szituációkba. Tehát könnyen belemegyünk helyzetekbe, és aztán, vagy könnyen elindulunk dolgokba a lelkesedéssel, és utána megszorulunk. Beragadunk az Istennel való járásban, megragadunk. És akkor ilyen érzések jönnek föl, hogy hát azt se tudom már, mikor hallottam utoljára Jézus hangját. Nem emlékszem már arra se, hogy mikor tettem én érte valamit. Mert úgy beszorultam, úgy beragadtam már. Hogy se nem tettem érte semmit, vagy rég tettem már érte valamit, és már rég hallottam az ő hangját. Viszont a jó keresztény erre mit mond? Ó, hát én rendben vagyok. Tehát én egyfolytában szolgálok. Egy csomó szolgáltam emberek felé, a gyülekezetben. Tehát tele vagyok szolgálattal. Úgyhogy semmi gond. Semmi gond. És ez a csapda a kereszténységben. Egy óriási csapda. És ez az első mondat a jegyzetetekben, az, hogy az aktivitás nem egyenlő a meghittséggel. Az aktivitás nem egyenlő a meghittséggel. Tehát könnyen összekeverjük a kereszténységben az Istennel való járást a tevékenységgel. Nagyon könnyen. Tehát, hogy meghitt kapcsolatom van Jézussal, mert hihetetlen tevékeny életem van. De az igazság, hogy azért, mert aktív vagyok, és sok dolgot csinálok Istenért, az még nem jelenti azt, hogy egy meghitt kapcsolatom van ő vele. És egyébként szerdánként itt erről szoktunk beszélni, hogy Isten miket használ arra a gyülekezetben, meg személyesen az életünkben, hogy egyre meghittebb kapcsolatba kerüljünk ő vele. Most legalábbis ezek a témák vannak még jó pár hétig. De pöröghetek úgy a keresztény életemben, tehát tényleg pörgök a kereszténységben, úgyhogy nem haladok sehová. És ez a kép jutott eszembe, és ezt tettem fel a Facebookra is, hogy körforgalom. Egy körforgalomba vagyok. Ahol beszállok az autóba, bemegyek a körforgalomba, és megyek. És megyek. Van az Európai Vakáció című film, abban van ez, Chevy Chase a családjával, bemennek Londonban a körforgalomba, és aztán egész nap beszorulnak. És minden körnél azt mondják, a Big Ben, a Big Ben. Csak azért nem akartam kivágni, mert egy-két káromkodást is bevágott. Színűleg mondom, ezt hagyjuk, de szénnél röhögtem magam rajta. Tehát beszállunk reggel a mi kis keresztény körforgalmunkba, tehát nem hülyén néznek ki, beszállunk az autóba, bemegyünk a körforgalomba, egész nap megyünk, és este kiszállunk belőle, és azt mondjuk, hogy gyerekek, egész nap mentem az autóval. Nézd neked, van benne, tettem 250 kilométert vele. És akkor azt mondjuk, hogy hát hülye vagy, hát de nem haladtál sehová. Lehet, hogy mentél 250 kilométert, egész nap nyomtad a pedált, kormányoztál, indexeltél minden, fütyüréztél, és aztán, de nem haladtál semmire. És ez a kép, hogy lehetünk baromira aktívak, és nem haladunk sem erre. Tehát baromi aktívak a kereszténységünkben, és nem haladunk sem erre. Tehát az aktivitás ez nem egyenlő a meghittséggel. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos. És sajnos az van, könnyen meg lehet, és ez van a kereszténységünkben, hogy csak hajtjuk, nem haladunk, nem jutunk sehová, mert összekeverjük ezt a kettőt. Tehát, aktivitás, meghittség. Összekeverjük a kettőt. Ne keverjük össze, jó? Úgyhogy mit kell tegyünk? Ki kell jönnünk abból a nyomorult körforgalomból valahogy kisorolni, jó? Ha sok sávos, akkor nehéz, ha egy sávos, nem gond. Tehát ki kell jönnünk abból a körforgalomból, és azzá kell váljunk, akivé Isten teremtett minket. És afelé kell haladjunk, amerre elhívott bennünket Isten. Mert hiszem azt, hogy mindannyiatok számára Isten sokkal többet tartogat, mint amit most tapasztaltok, mint amit most el tudtok képzelni, vagy esetleg, mint amiért most ti imádkoztok, hogy mire kéritek Istent az életetekben. Isten sokkal többet tartogat. De az ki kell jönni ebből a körforgalomból, és el kell kezdeni azzá válni, akivé Isten teremtett engem. És el kell kezdeni, ezt nem mi csináljuk, tehát nem mi változtatjuk magunkat. A változást azt ő fogja hozni, mi csak megragasztjuk magunkat. Könnyen megragasztjuk, ahogy ez a lány is a fotelba benne ragadt. Tehát könnyen beragasztjuk magunkat. Ki kell törnünk ebből. És aztán Isten pedig hozni fogja a változást a különböző helyzeteken keresztül. Ja, úgyhogy lépj ki. Lépj ki Istennel. És ebbe akarlak benneteket bátorítani, ebbe bátorodom én is. És ez a vers, ez a Kolossé 2.6, ami ott van a jegyzetetekben, ez egy kulcs vers számunkra. És mindjárt megyünk Eszter történetébe. De ez fontos, hogy ezt lássuk. Tehát azt mondja, éppen ezért, mivel befogadtátok Jézust, mint Krisztust és Urat, egész életmódotokat igazítsátok hozzá. Oké, tehát ez egyébként ez azoknak szól, akik befogadták Krisztust. Akik még nem tudják hozzáigazítani az életüket. De akik viszont befogadták már Krisztust az életükbe, azok tudják hozzáigazítani. És ez azt jelenti, hogy amikor Jézus ott áll a fotelom mellett és hív, akkor nem leragadok a fotelben, hanem megyek vele. Amikor Jézus megmutatja a következő lépésemet, akkor nem kifogásokat hozok, hanem megteszem. Még akkor is, amikor nem látom, hogy képes vagyok rá, de ez a gyönyörű az egészben, hogy én, nekem van egy hajlandó szívem, és aztán ő azáltal, hogy én nem benne maradok a fotelben, hanem megyek afelé, amit Jézus mond, ő képessé fog engem tenni. És megadja az erőt hozzá, megadja a képességet, megadja a kreativitást, megad mindent hozzá, ahhoz a helyzethez. Tehát nem az, hogy nekem előre tudnom kell, hogy mi a... Tehát előre tudnom kell, hogy én képes vagyok rá, és akkor mondok igent Jézusnak. Nem, ha Jézus azt mondja, hogy gyere velem ebbe, akkor mehetek vele, mert hiába érzem én a hiányosságomat ahhoz a feladathoz, ő fogja majd kiegészíteni. És mindezt azért teszi, mert hogy az ő nagysága legyen nyilvánvaló, és ne az, hogy én milyen ügyes voltam. Bevállaltam ezt a szolgálatot, mert képes vagyok rá. Csinálom, mert én tudom. Nem, hogyha Jézus vezetett arra, akkor belelépünk, és ő megadja a hozzávalót. A szükséges hozzávalót meg fogja adni. Jó, tehát ezt jelenti ez a vers, Kolossé 2:6. Tehát, még egy fontos, és azt hiszem, hogy ez is ott van a jegyzetetekben, hogy a kereszténység nagyon egyszerű, mindig a következő lépés Istennel. Tehát nem egy bonyolult mechanizmus, nem egy bonyolult dolog a kereszténység. A kereszténység, mondhatom azt, egy nagyon egyszerű egyenlet, mindig a következő lépés Istennel. Ennyi a kereszténység. Mindig a következő lépés. Tudjátok, nem előre megnézni, nem előre kiszámolni, nem az, hogy előre tudjam 10 évre. Mindig a következő lépés Istennel. Mindig a következő lépés. Hányan szerettek táncolni? Vannak jó néhányan. Sokan. Rengetegen. Lányok, ti szerettek táncolni? Csak ha senki nem látja. YouTube. Sokan így szeretnek. Senki nem látja. Benyomják. Én egy táncot ismerek, a maci táncot. Az, amik mindig mindenkinek a lábára rálép. Jobban. Brummogni is tudok hozzá. Na, de amikor párban táncol az ember, akkor nagyon hülyén tud kinézni az, amikor nem együtt lépnek. Hogyha szeretsz táncolni, és táncoltál már, akkor tudod ezt. Hogy ez egy az hülyén néz ki, meg fájdalmas is. Főleg, amikor a férfi lép rá a nő lábára. De, tehát akadályozunk egymást, nem? Tehát akadályozás, zavarás. És sokszor ez van, hogy ott vagyunk Jézussal egy táncban, az életünkben. Ő vezet, és együtt léphetünk vele. Tehát követnünk kell az ő lépését, mindig a következő lépését. És ott van bennünk a Szent Szellem, aki által érezhetjük azt, hogy mi a következő lépés. És tehát ez a kereszténység, mint egy tánc. Együtt lépünk Istennel, mindig a következő lépés, mindig a következő lépés. Tehát lépést tartunk ő vele. És ez nagyon szép tud lenni, nagyon tényleg jó tud lenni, de nem az a előre meghirdetjük, hogy mi a kereszténység programja, hanem tényleg egy tánc. Tényleg egy tánc. És ahhoz, hogy viszont lépést tartsak Istennel, és ez is azt hiszem, hogy ott van a jegyzetetekben, ahhoz, hogy lépést tartsak Istennel, hajlandó kell legyek megtenni a következő lépést. Tehát hajlandó kell legyek megtenni a következő lépést. Tehát ahhoz, hogy lépést tartsak Istennel, hajlandó kell legyek megtenni a következő lépésemet. Na, tehát az előző részek tartalmából eljutottunk Eszterhez. Jó, csak ezek fontos alapelvek voltak, hogy bele tudjuk aztán tenni ezt a történetet, és mindazt, amit mond nekünk ez a történet. Tehát miről volt szó? Eddig az elmúlt alkalommal beszéltünk Ahasvérusról, erről az önelégült királyról, aki 6 hónapos bulit tartott folyamatosan. Utána még egy afterpartit, egy egyhetes bulit tartott. Elhatározta, hogy az ő felesége Vástit, most megmutatja az ő gyönyörűségét mindenkinek, azt szerette volna, csak koronával a fején és mesztelenül vonuljon végig, és mindenki lássa, hogy milyen szép felesége van. Erre Vásti berágott, nem is értem miért. És azt mondta, ő nem megy ebbe bele, úgyhogy Ahasvérus kirúgta. Kirúgta. Legalábbis ezt a tanácsot adták neki a tanácsadói. Ugye, mert sosem hozott önállóan döntést, mindig mindenről megkérdezte a tanácsadóit, hogy aztán lehessen kire kenni. Tehát kirúgta, és mi történt? Meghirdették a nagy ő sorozatot, ugye? És 127 tartomány volt ebben a birodalomban, mind a 127 tartományból jött egy gyönyörű lány, gondolom ott is volt egy forduló még minden tartományban, és aztán a király palotájába érkezett 127 gyönyörű lány, akik egy évig készültek fel arra, hogy oda elé lépjenek a király elé, aki aztán kiválasztott, hogy ki az az egy. Hogy ki az az egy. És ki lett az az egy? Eszter. Eszter. Kicsoda Eszter? Eszter egy zsidó lány volt, akit elhurcoltak az otthonából, amikor ez a birodalom leigázta a zsidókat. A családját megölték, az ő nagybátyja Márdokeus nevelte fel, és Isten egy fantasztikus helyzetbe hozta őt. Úgymond ez a menekült lány bekerült a jóba. Felvitte az Isten a dolgát. Ja. És aztán találkozunk egy következő szereplővel, Hámánnal, aki nagyon szeretett a királynak, mindig követte őt mindent, tehát nyalta a fenekét, magyarul szépen, tehát Hámán tényleg egy olyan ember volt, hogy ha a király megállt, akkor utána Hámánt proktológus segítségével lehetett kiszedni a hátsójából, tehát mindig ott volt a fenekében, mindig azt csinált, amit akart, tehát folyamatosan a fenekébe volt a királynak. És próbálta magát jó helyzetbe tenni. És éppen ezért kitalálta azt, hogy hát mi lenne, hogyha mindenki leborulna ő előtte, mert ő milyen frankó. És nagyon sokan megtették, mindenki megtette ezt a birodalomban, ott a király körül, egyedül Márdokeus nem. Azt mondta, hogy ő nem borul le Hámán előtt. Erre ugye Hámán mit csinált? Berágott, és azt mondta, nem azt mondta, hogy öljük meg Márdokeust, hanem hát ezek zsidók. És hát ezek rabszolgák itt. Hát öljük meg az összeset. Öljük meg az összeset. És elhatározta, hogy ezt végigviszi a királynál. És addig mézes-mázaskodott ott, hogy a király rendeletet hozott, hogy X napon az összes zsidó megölésére engedélyt ad a birodalomba. Tehát bárki megölheti őket. Bárhol vannak, bárki megölhetik a zsidókat. Mi történt? Hogy halad tovább a történet? Elég ijesztő. Ugye egy holokauszt készül, a zsidók kiirtása. És aztán így felcsillan a szemünk, ugye, mert ez egy olyan könyv, ahol Isten neve nincsen említve egyszer sem. De mégis azt látjuk, hogy ez a helyzet, meg ahogy a dolgok alakulnak, elképesztő, hogy Isten hogyan fonta össze a szálakat. És ezt senki nem tudta volna ilyen jól kitalálni. Mert Márdokeusban felötlött az ötlet. Hát hoppá, hát zsidó vagyok én, zsidó király felesége is, és ki akarják nyírni a zsidókat nem sokára? Hát Eszter a kulcsfigura. Tehát Eszter kell legyen a kulcsfigura, és amikor közli ezt Márdokeus Eszterrel, mi történik? Eszter a kényelmét nézi. Oké, erről beszéltünk a múlt alkalommal, hogy a kényelem. Hogy azt nézte, hogy mi az ő érdeke, vagy mi az ő kényelme. Tehát kényelmetlen bemenni a királyhoz, mert arra kértem Márdokeus, hogy menj be a királyhoz, és kérje kegyelmet. Hogy ez ne történjen valahogy, de járj közben értünk, hogy ne öljék meg. És aztán Eszter elmondta, hogy de hát ez nem olyan egyszerű, mert csak az mehet be a királyhoz, akit ő hív. Ha valaki úgy megy be, hogy nem hívják, a király megöli azt az embert. És még így is necces, mert még ha be is hívta, és a király az ő pálcáját nem mutat így rá pálcával, akkor is kinyírják. Tehát sok fordulós a dolog. Tehát én meg nem akarok meghalni. És én a király felesége vagyok, tehát nekem mi bajom lehet? És akkor Márdék is emlékeztető, hogy azért, mert a király felesége vagy, attól még zsidó vagy, és ez a rendelet arról szól, hogy minden zsidó, úgyhogy veszélyes vagy, és egyébként is, honnan tudod, hogy pont nem ezért a helyzet miatt kerültél abban a helyzetbe? Érted? Tehát, hogy honnan tudod, hogy nem pont azért rakott Isten oda ebbe a jóba, hogy most ebben a zsidóknak nagyon veszélyes helyzetben te legyél a kimenekedő út. Te legyél a forrás ennek. Tehát próbált egy nagyobb képre emlékeztetni Esztert. És aztán mit mondott Eszter? Eszter aztán úgy döntött, hogy ő hajlandó félretenni ezt a kényelmet, és hajlandó megtenni azt, amit a helyzet kíván, amit Isten kíván tőle. Hajlandó kockáztatni. És már egy olyan hozzáállása lett, hogy ha elveszek, akkor elveszek. De megcsinálom. Úgyhogy itt vagyunk, innen fogjuk most folytatni. Jó? Ez volt a múlt héten. Na most két fontos pontot fogunk említeni, ott van benne a jegyzetetekben. Tehát két dolog kell ahhoz, hogy két dolog kell az, amikor arról van szó, hogy Istennel lépést tartani. Két fontos elv. Az egyik a kezdeményezés. Az első. Tehát kezdeményezés. Tehát amikor lépéstartásról van szó Istennel, amikor, tehát ez, hogy ő lép, és én vele együtt lépek. Ő lép, és vele együtt lépek. Az egyik fontos elv ebben a kezdeményezés. Tehát Eszter, még ezt is néztük a múltkor, Eszter imádkozott. Azt mondta, hogy figyeljetek, ti odakén, a palotán kívül imádkozzatok és böjtöljetek. Én is ezt fogom tenni 3 napig, és utána be fogok menni a királyhoz. Jó, és most itt vagyunk, 5. fejezet 1. verse. A 3. napon Eszter királynéhoz méltóan felöltözött, bement a királyi palota belső udvarába, és megállt a trónterem ajtajában. A király a bejárattal szemben lévő trónon ült. Amikor meglátta Eszter királynét, megállunk egy picit, majd innen folytatjuk. Tehát amikor meglátta Eszter királynét, tehát szerinted hogy érezte magát ebben a helyzetben Eszter? Tudod, belép, vagy tudja, hogy nem kéne belépnie, mert nem hívta? És akkor így ránéz a király. Szerintem kényelmetlen helyzetbe érezte magát. De nem csak az, hogy hát ez 2-3 nap kell, hogy kiheverjem, hanem olyan kényelmetlen, hogy ebbe bele is dögölhetek. Tehát ez egy ilyen szituáció volt, tehát nem babra ment a játék. És persze komolyan gondolta azt, hogy ha elveszek, hát elveszek, de maga az érzés, amikor ebben a helyzetben volt, ez biztos, hogy egy nagyon-nagyon kényelmetlen. Még akkor is, hogyha 3 napig böjtölt, meg imádkozott felőle, de eljött a tettek ideje, úgy döntött, hogy bemegy, megcsinálja, amit meg kell csináljon, és azt hiszem, ez egy jó dolog. Ez a kezdeményezés. Hogy nem imádkozom már többet felőle, nem biblia tanulmányozok felőle, megtettem a részem, 3 napig imádkoztam, böjtöltem, tudom, hogy mit kell tegyek. Megteszem. Tehát nem húzom már az időt, nem szórakozgatok, nem tanulmányozgatok. Megteszem. Tehát cselekszem. Tehát amikor következő lépésemről van Isten, akkor cselekszem. Kell bátorság hozzá? Lehet, hogy kell, hogyha olyasmire kér Isten. Vagy kényelmetlenre kér, kell hozzá bátorság. Imádkozzak érte 3 napig, hogy imádkozzál érte 3 napig. De ne tartson 20 évig. És amikor megint emlékszel a dudálós képre, amiről beszéltünk, Isten dudál már 15 éve, vagy 19 éve, meg 49 hete. Dudál. Én még imádkozom, Uram. Tehát nem. Tehát megcselekedni. Tehát figyelj, mi vagányak vagyunk most így a történet olvasásában, mert mi tudjuk a történet végét. Tudjuk, hogy happy end lesz. Tehát, hogy a király nem fogja megölni, stb. A zsidók megmenekülnek. Mi ezt tudjuk. Főleg, hogyha múlt hét hatására elolvastad Eszter könyvét, vagy megnézted a filmet. De ő nem tudta ezt. Ő nem látta se a filmet saját magáról, és nem olvasta ezt a bibliai könyvet saját magáról, mert még nem volt megírva. Tehát neki fogalma nem volt, hogy mi lesz. Fogalma nem volt, hogy mi lesz a következménye annak, amit ő megtett, de tudta, hogy meg kell tennie. Úgyhogy annyit tudott, hogy ez a következő lépésem, ami akár az életembe is kerülhet, de meg kell lépnem. Meg kell lépnem. Na most mi keresztények olyan magasztosan tudunk úgy előlépni ilyen szituációkban. Magasztos alatt úgy értem, hogy ilyen álkeresztényi hozzáállást mutatunk, mint például, tudjuk már mi a következő lépés, de ó Isten, csak mondd, hogy mi a te akaratod. Mert ez nem fér bele, de mondd. Hát, ha mondd valami olyasmit, ami kényelmes, vagy ami úgy passzol nekem, vagy valami. De szívem, én tudom, hogy már mondta. Vagy bárcsak tudnám, hogy mi az ő akarat, akkor tenném. Oké, tehát ezt adjuk elő. Becsapjuk magunkat, becsapunk másokat. Vagy ezt mondjuk, hogy hát, ha ezt most meglépem, akkor mi lesz a következménye? Mondd el, és akkor meglépem. Tehát ha tudom, mi lesz a következménye, lesz a végkifejlet, ha tudom, hogy mi fog történni, akkor meglépem, Uram. És akkor alkudozunk. De ezekkel az a probléma, hogy nincs benne hit. Nincs benne hit. Nincs benne hit. Nincs benne hit egy olyan Istenben, aki tehát ha tényleg hiszem azt, hogy Isten jó, ha tényleg hiszem azt, hogy Isten vállalja a felelősséget a következményeket illetően, hiszen ő, úgymond ő rángat bele ebbe. Tehát a következményekért ő vállal a felelősséget, nem én. De vagy nem hiszek egy hatalmas Istenbe, aki képes csodát tenni. Nem. Ha tudom, mi a végkifejlet. Ha jó lesz, ha tudom, mi lesz a következmény, akkor eldöntöm, hogy most nekem belefér-e vagy sem. De nem. Ez így nem fog működni. Nem fog működni. Tehát itt nem tudunk így lépést tartani Istennel. Tehát ha tényleg követni akarom Istent, és te is, ha tényleg követni akarod Istent, akkor halld meg, hogy mi a következő lépésed, és tedd meg. Úgy, hogy nem tudod, mi fog történni utána. Nem is kell. Te tedd meg a következő lépésed. Még ha nem is tudod, hogy mi történik utána. Úgyhogy mi történt Eszter történetében? Nem tudom, hogy hallottatok-e már a szent elégedetlenségről. Van ilyen. Abszolút van ilyen. Hogy mit jelent, elmagyarázom, mit jelent röviden. Erről egyébként sokat lenne beszélni, tetszik egyébként a téma. Tehát a szent elégedetlenség az, amikor van valami Isten szívén, valami nagyon... Tehát valami Isten szívén van tényleg. És azt ráhelyezi a te szívedre. Tehát a te szívedre rakja azt. Tehát ugyanazt érzed afelől a dolog felől, vagy ugyanazt érzed afelől a személy felől, vagy afelől a helyzet felől, vagy afelől a város felől, vagy afelől a munkahely felől, amit Isten érez. Tehát van valami az ő szívén, ő megtalál téged ebben, vagy nem tudom, hogy mondjam, de ráhelyezi a te szívedre ezt. És ez volt Eszterrel is, hogy ráhelyezte az ő szívére ezeket a zsidókat, a saját népét. Először csak saját maga volt a központban, és az ő kényelme azt őrizte, de aztán Isten, amit érzett a zsidók felől, azt ráhelyezte Eszter szívére, és aztán Eszter mozdult. Eszter mozdult és cselekedett. És ez úgy történik, hogy ráhelyezés elkezd zavarni. Elkezd zavarni ott belül valami, hogy tehát, hát ez így nem jó, hogy ez a helyzet, hogy a zsidókat ki akarják nyírni. Most már elkezdett Eszter is így érezni, hogy ez nem jó helyzet, hogy valamit tenni kell. Valakinek valamit tennie kéne. Ugye, és akkor Márdokeus volt ez a királymutató, hogy hé, ahó, te vagy ez az ember. Nem véletlenül vagy ott. Aki tud tenni valamit, az te vagy. Nem más. Nem a szomszéd, vagy ahogy itt a lány mondta a jelenetben, hogy hát majd akik kapnak fizetést a gyülekezet, majd azok szolgálnak az emberek felé. Tehát nem. És ez a személy, ez a nagyon személyes rész, hogy gondolkozz el egy picit, vagy mit tudom én, mit csinálj. Gondolkozz. Tehát ott vagy, és ha ránézel a világra, ránézel a társadalomra, ránézel a városodra, vagy ránézel a környezetedre, ahol élsz, ahol laksz, ahol dolgozol, vagy valami. És tehát van-e valami, ami így bekattan a szívedben? Valami, ami bekattan, hogy ez így nincs rendben. Ez itt nincs rendben. Szerintem itt tenni kéne valamit. Valakinek valamit tennie kéne. Valakinek valamit. Most, amit nyomatékosítani szeretnék, és ezért ez egy nagyon személyes rész, hogy ez a valaki, az te vagy. Tehát valami van Isten szívén, ráhelyezi a te szívedre, akkor miért helyezte a te szívedre, ha nem te vagy az az ember? Nem, mert te vagy az ember. Te. Tehát Isten nem a gyülekezet informátorává hívott el. Hogy ja, akkor én vagyok az, aki majd szól a pásztornak, hogy mit csináljon, vagy szólok XY-nak, meg imádkozom ő érte, hogy majd ők rájöjjenek, meg az ő szívükre is kerüljön, meg hogy megcsinálják. Nem a gyülekezet informátorává hívott el, hanem azért kaptam egy terhet a szívemre, mert én vagyok az az ember, aki ezen a területen tenni fog valamit. És akit Isten arra hív, hogy tegyen valamit. Tehát ő hozta be, ő a szíveknek az ura. Ha ott van valami, és nem tud kiverni belőle, azt ő tette oda. És azért, mert te vagy az az emberre. Úgyhogy mi ez a zavaró? Na most lehet, hogy az a zavaró, hogy hát nincs MP3 lejátszom, meg házi mozim, meg lapos tévém, ez nagyon ott van a szívemen. Tehát, oké, tehát azért itt különbséget kell tegyünk, vagy új autón, vagy 5 évesnél fiatalabb autón. Nem, tehát itt viszont a mérce az, hogy az örökkévalóság szempontjából van-e teher. Oké, tehát nem az én szempontomban, meg a kényelmem szempontjából, hanem az örökkévalóság szempontjából. Ami több, mint valószínű emberekkel kapcsolatos, lelkekkel kapcsolatos, személyekkel kapcsolatos teher. Úgyhogy, tehát mi ez, ami zavaró? Nyilván. Mi ez, ami zavar? Esztert zavarta a dolog, és ugyanúgy, ahogy ő is kényelmetlen helyzetben találta magát, ugyanúgy ez igaz mindannyiunkra, rád is, rám is. Hogy ez a következő lépés, ez nem kényelmes. Tehát Isten következő lépése számunkra nem kényelmes. Nem kényelmes. Jézus ezt mondta, ha követőm akarsz lenni, vedd fel a keresztet. És ez nem azt jelenti, hogy mi ott a 21. században egy marha nagy kereszttel rohangáljunk. Tehát nem erről van szó, nem ezt értette ez alatt. Tehát, sokan félreértelmezik a másik oldalról, tehát hogyha követőm akarsz lenni, akkor vedd fel a matracodat. Nem. Tehát Jézus hív egy következő lépésbe. Ami kényelmetlen lesz. Ez a követése. Vedd fel a keresztet. Ez egy kényelmetlen következő lépés volt Jézus számára. De tudta, hogy milyen életek jönnek majd ki ebből. Tisztába volt vele. És Isten is, amikor hív bennünket egy következő lépésre, ez kényelmetlen, de életek jönnek ki belőle. Életek jönnek ki belőle. Ja, úgyhogy Úgyhogy lehet, hogy életed legkényelmetlenebb dolgát kéri tőled. De ne aggódj, mert a következő ez még kényelmetlenebb lesz. Ja. Tehát Eszter hajlandó volt meglépni, úgyhogy nem tudta, hogy mi lesz a vége. És itt folytatjuk második vers. Hú, ennyit beszéltünk az első versről. Jó van, többire nem beszélünk ennyit. A király örömmel fogadta. Oké, de azért benne ott volt az ütő, hogy úristen, mi lesz ezzel? Tehát beléptem. Oké, ez a kényelmetlenség. De a második versben úgy... Tehát a király örömmel fogadta, és kegyelme jeléjől kinyújtotta rá az aranypálcáját. Oké, második kör is megvan. Oh. Akkor Eszter belépett a terembe, a király elé járult, és megérintette a pálca végét. De azért még ne ígyunk előre a medve bőrére, mert ez csak azt jelentett, hogy most ebben a hangulatomban nem öllek meg. Jó? Tehát ez még csak itt tartunk, hogy te bejöttél ide, bejöttél elém, most úgy érzem, hogy nem öllek meg. De még nem hallottam, hogy mit akarsz. Ja, harmadik vers. A király pedig megkérdezte, mi áradban vagy Eszter királyné? Mit kívánsz? Bármi legyen is, ez megkapod akár a királyságon felét is. Ha! Mit kívánsz, kisgazdám? Tehát fölmerült a kérdés, miért nem kérte rögtön a fél királyságot? Tehát akkor már megmentette volna a fél királyságot. Nem? De itt nem ezt értette ez alatt a király. Tehát nem azt mondja, hogy úgy tényleg neked adom a fél királyságot. Tehát nem erre gondolt. Nyilván a férfiak is szoktak túlozni, akármennyire hihetetlen ez. Néha, minden nap, ugye? Főleg a fájdalomról van szó, meg betegségről. Hú, de sokat tudunk szenvedni. Ja. De lényeg az, hogy azzal, hogy ezt mondta, hogy a királyságon felét is hajlandó vagyok odaadni neked, ezzel csak kifejezte Eszter felé, hogy nagyon jó hangulatban vagyok. Tehát olyan, mint amikor este a férj hangulat, jó hangulatban, és azt mondja az asszonynak, na jó, nálad lehet ma este a távirányító. Ma jó napod, nálad. Oké, tehát, hogy beszélgessünk, mondjad, mi van a szíveden, dumcsizzunk. Negyedik vers. Ha a király is jónak látja, jöjjön el hozzám ma este a lakomára, amelyet számára készítettem, és hozza magával Hámánt is, felelt Eszter. Tehát parti. Tudta, hogy mi kell a királynak, ugye? Tehát ez a 6 hónapig, meg egy hétig, még utána. Tehát tudta, hogy a kulcs az a lakoma, meg a parti. Tehát hogyha ezzel már meg tudja fogni az embert. 5. vers. Kerítsétek elő hamar Hámánt, parancsolt a szolgáinak a király, hogy teljesítsük a királyné kívánságát. Így hát a király és Hámán azon az estén Eszternél vendégeskedett. 6. vers. Vacsora közben, amikor bort ittak, a király Eszterhez fordult. Mit kívánsz? Mondd el bátran. Teljesítem. Mi a kérésed? Bármi legyen is, ez megkapod, akár a királyságon felét is. Már megint. 7.-8. vers. Eszter így válaszolt. Valóban szeretnék valamit kérni, de ha a király igazán kedvel engem, és ha jónak látja, mondjad már, a kérésemet teljesítse, ha jónak látja, hogy a kérésemet teljesítse, akkor Hámánnal együtt jöjjön el a holnapi lakomára is, amelyet számára készítek. Akkor majd elmondom, mit kérek. Tehát ez tipikus nő. Tipikus nő. Mi a baj?
Semmi.
Te tényleg mi a baj? Semmi! Jó, mindjárt gondoltam, semmi bajod nincs. Ilyenek van? Biztos?
Biztos!
Mint ma Fruzsi az ebédnél. Nem tudtam, miért sír. Volt ilyen Flórával készen, és miért sírsz?
Nem tudom.
És akkor azt mondtam, úristen, elkezdődött. És akkor még jött Fruzsi, Csak még ilyet Luca. Na jó, nem sajnáltatom magam annyira. Áldás ők nekem nagyon nagy. Na. Tehát, miért nem árulta el? Azért, mert kicsi lépéseket tett Eszter. Kicsi lépés. Egy lépés csak. Egy lépés. Az első lépés mi volt? A lakoma. Oké, ez is készítette fel az ő szívét, ez is készítette fel a király szívét. És lehet, hogy ez is volt Eszterben is, hogy hát most ezt lépem meg. És aztán ott tudatosult benne, nem tudjuk, hogy mi történt még ezen a első lakomán, de úgy volt vele, hogy itt szüksége van még egyre. Szüksége van még egyre. És akkor a második lépés, ez pedig egy másik lakoma. De mindig csak egy lépés. Mindig csak egy lépés egyszerre. Egy lépés. Tehát nem az, hogy egy lépés alatt minden megoldódik, és minden meg fog történni, ami a szívemen van, vagy a végeredmény, egy lépés alatt lesz meg. Nem. Valami van a szívemen, és tudom, hogy most viszont egy lépésre hív az Úr. Hát igen, valószínűleg a végeredmény nem az lesz, amit a szívemre helyezett, de megteszem. De megteszem. Oké, úgyhogy a kereszténység az mindig csak egyszerre egy kényelmetlen lépés. Tehát egyszerre egy, és kényelmetlen lépés Istennel. Nem kell fejest ugrani egyből. Nem kell egyből fejest ugrani. Tehát, mit tudom én, hallasz, vagy nézel valamit, van egy-két videó fenn a YouTube-on, van egy ilyen szolgált, nem tudom milyen nevük, még jól lenne tudni a nevüket, akik a szexrabszolgasága területén szolgálnak, mentik ki az embereket, mentik ki a gyerekeket, tehát 3-4-5 éves gyerekek naponta 20 férfival. Tehát vannak ilyen állatok, ezek emberek. És ilyen területre mentik ki ezeket a gyerekeket. És ebből van 20 millió a Földön. 20 millió ilyen gyerek. Az nem kevés. És amikor ezt látod, akkor egyszerűen csak, hogy hallasz róla, akkor tudod, mi a következő lépés. Így van. Be a fegyverboltba, utazzunk. Okay, de nem erről van szó. Isten nem ezt akarja, hogy mi menjünk és nyírjuk ki ezeket az embereket. Vagy ott vannak a hajléktalanok. Ezt is láttam már. Mindenemet oda fogok nekik adni, amit csak tudok. És láttam, hogy saját magát az ember nyomorba döntötte. Adósságba hajtotta azért, mert mindent odaadott, amilyen csak volt. És ő aztán nem tudta kifizetni a számláját, és bajban volt. Tehát csak egy lépés. Nem fejest ugrani az egész, csak egy lépést. Egy lépést. És én 2007-ben tudtam azt, hogy egy napon gyülekezetet fogok vezetni. Nem tudtam, hogy hogyan. Én még ott dolgoztam a pesti gyülekezet irodájában. Vezettem a zeneszolgálatot, vezettem az új kezdetcsapatot, de ott volt bennem, hogy egyszer gyülekezetet fogok vezetni. De tudtam azt, hogy nem másnap, és nem is egy év múlva. De amúgy meg elképzelni nem tudtam volna, hogy hogyan. Vagy hogy fogja ezt Isten kivitelezni. És ez volt már lassan a 7. éve. Ja. Úgyhogy mit tettem? Tudtam, hogy biztos sokat kell tanuljak. Akkor is sokat fogok tanulni, igen, most is sokat tanulok. De mit tehetek, hogy tanulok? Szolgálok ugyanúgy az emberek felé. Szolgálom őket, tehát vezetem őket ugyanúgy, ahogy vezetnék egy gyülekezetet. Vezetem az embereket, vezetőket képzek. És teszek lépéseket. Ja. És Isten adott növekedést. Jellemben, és még rengeteg dolga van, tehát kb. 10%-nál tartunk, de rengeteg dolga van még, tehát adott növekedést a jellemben, adott növekedést az ismeretemben, adott növekedést a helyzetekben. És aztán 2012-ben jött be az UKÁSZ, hogy gyülekezet alapítás. Az elején, de lehet, hogy meg 2011-ben. Csak akkor Pásztor Csaba meglassított. Állj. Mert mondta neki, hogy gyülekezet alapítás van a szívemben, de bajban vagyunk, mert Szeged van a szívemen. Várj. Hát ilyen még nem volt, hogy ugyanabban a városban két gyülekezet. Hát mondom, és mit csinálják ezen a szívemben? Jó, imádkozzunk fel. Különben is imádkozzunk, mert nekem meg Debrecen van a szívemen. És akkor Pásztor Csabának Debrecen volt a szívén. 2011-ben. És mondta, hogy végül is akkor így összeállt a kép, mert hogy mi tovább megyünk Debrecenbe, te meg akkor maradsz. De aztán nem így alakult, mert imádkoztunk e felől, meg beszélgettünk. Ő is azt hiszem elment egyszer-kétszer Debrecenbe, csak úgy, hogy lecsekkolja, hogy mi van a szívén, mikor oda megy. És aztán egy év múlva láttuk, hogy nem ez az út, nem ez lesz, ő is tudta a szívében. És akkor gondolkodtunk ezen, és aztán itt vagyunk most. Itt vagyunk, és van két gyülekezet, és szeretnénk többet. De hogy Isten lépésről lépésre visz bennünket. És nem rögtön, amikor érezzük, vagy érezzük azt, hogy van egy látásunk a felől, hogy mi lesz, Isten ad azt a saját szívét adja valakikkel kapcsolatosan, vagy valamivel kapcsolatosan nekünk. Ez nem azt jelenti, hogy holnapra, vagy egy lépésre meg lesz ez. Nem, lépésről lépésre. Mindig az nap. Egy újabb lépés. Viszont amikor Isten elmondja a következő lépésünket, akkor könnyen lehet az, hogy felsorolunk egy 100-as listát, hogy miért nem jó ötlet az számomra az a következő lépés. Nem jó ötlet. Ja. Úgyhogy pont ezért kell csinálni. Kezdeményezés. Jó? Tehát kezdeményezés. Most menjünk bele a második pontba. De kezdeményezés. Ez nagyon fontos. Mert a kereszténység tele van ezekkel a probléma azonosító keresztényekkel. Akik látják a problémát, és azonosítják, és aztán nem tesznek felőle semmit. Nem, kezdeményezünk el. Tehát Isten szívemre helyezte, hajlandó vagyok, hogy megyek előre. Tehát olyan, mint mi a suliban sokszor, tehát úgy verekedtünk, hogy nem verekedtünk. Csak szájkarate volt. Na üssél meg! Üssél meg! Üssél meg! Te üssél meg! Te üssél meg! Te üssél meg! És akkor nem volt verekedés. És akkor esett le az állunk, amikor valaki tényleg ütött. Megütötte! Hát már 5 percen vitatkoztak, hogy ki üssön először, mert nem mertek ütni. Mert mi lesz akkor, tudod? És, de nem. Tehát ütnünk kell. Gigán. Az ördögöt. Adnunk kell neki. Isten hív, szívünkre helyezett van, amit mennünk kell. Egy lépést. Egy lépést. Tehát nem az, hogy valakinek ezt kéne csinálni, azt kéne csinálni, valakinek csinálnia kéne ezzel valamit. Nem, én vagyok az ember. És itt van a második pont, a megvalósítás. A kezdeményezés, ez az első elv, második elv, a megvalósítás. Emlékszem, nem tudom, talán 2 éves lehetett Flóra, amikor apuéknál néztünk valami mesét a tévében, mert valami Walt Disney volt, és akkor volt a jó meg a gonosz, mert nem tudom, hogy mi volt. A lényeg az, hogy a gonosz valahol ott rejtőzött a bokor mögött, vagy a szikla mögött, és akkor épp jött arra a főhős. És akkor Flórácska bekiabált, hogy ne menj arra! Tudod, mint a színházban is, tudod, a gyerekek így bekiabálnak, hogy ne menj arra! Mert ott van a gonosz. Ja, mert nem érti, hogy mi történik ott a képernyőn. Fogalma sincs arról, hogy hát ez most ő nem tudja befolyásolni. Nem tudja félbeszakítani, nem tudja értesíteni. Az a szereplő nem fogja meggondolni magát, ez előre meg van csinálva. Előre le van játszva a dolog. És sokszor mi is így gondolkodunk a kereszténységben, hogy azt hiszük, hogy ez a bizonyos helyzet, amiben vagyunk, ez, na ebben a helyzetben most kicsúszott az irányítás Isten keze alól. Tehát itt most valahogy elterelték a figyelmét, vagy félrenézett, úgyhogy most itt kicsúszott a kezéből az irányítást. És megfeledkezünk arról, hogy Isten sokkal hatalmasabb, mint ahogy mi gondoljuk. Nem csak hatalmasabb, de bölcsebb nálunk. És ez az egész sztori már meg van írva előre. Ezért fontos akár az imában is, hogy nem mi alakítjuk a történetet az imákkal sem. Tehát annál Isten bölcsebb, hogy ő az imáinkra alakítsa a dolgokat, amik előttünk állnak. Nem, mi fel tudjuk ismerni az Isten munkáját, és e felől tudunk imádkozni, de befolyásolni nem fogjuk tudni. Mert mi nem vagyunk annyira bölcsek. Hát képzeld el, hogy Úram, legyen eső, hogy legyen bőtermés. Úram, ne legyen eső, mert tudod, a különböző ki mit termel. Valamelyiknek sok eső kellene, valamelyiknek kevés. Tudod, az egyik gazda imádkozik, hogy legyen eső, a másik, hogy hagyja már abba, mert tönkre mennek a növényeim. Tehát... Balhé van? Na, tehát Isten kezéből nem csúszott ki az irányítás. A mi felelősségünk nem az, hogy mi lediktáljuk azt, hogy mit kéne tegyen Isten. Tehát nem kell, hogy mi diktáljunk Istennek. Hogy ez kéne legyen, az kéne legyen. Tehát egyszerűen csak meg kell lépjük a következő lépésünket, és hagyni kell, hogy Isten, Isten legyen. Isten hadd legyen, csinálja azt, amit neki csinál. Tehát tökéletesen el van a mi jó tanácsaink nélkül. Tökéletesen el van, hogy ő ezt az univerzumot minden egyes részecskével irányítsa és egyben tartsa. Tökéletesen el van. Ja, úgyhogy ezért mondom, hogy a kereszténység marha egyszerű. Jó, tudom, nem könnyű, de ez a kettő nem ugyanaz. Egyszerű, mindig a következő lépés. Tehát ha megteszem a következő lépésemet, Isten egyszerűen csak szabadjára fogja engedni a dolgokat. Benned, és körülötted. Mert a körülmények elkezdenek változni. A belsőd elkezd változni, de bennünk kell ez a kezdeményezés, hogy megteszem a következő lépésemet. És aztán elkezded meglátni azt, hogy valóra válnak az imáid. Azzal kapcsolatosan, amiket Isten a szívedre helyezett, amiért már régóta imádkoztál. De kezdeményezik-e? Meg kell lépni a következő lépést. Meg kell lépni. Úgyhogy ez fantasztikus. Ez gyönyörű. Gyönyörű. Tehát, ami történik itt az Eszternél, a 9. versben. Tehát, itt vannak a lakomán, Eszter, király és Hámán, és olvasom. 9. verstől. Vacsora után Hámán jókedvűen és elégedetten hazaindult. Útközben azonban meglátta a király kapujában Márdokeust, aki nem állt fel előtte, és nem félt tőle. Emiatt Hámánt harag és gyűlölet töltött el Márdokeus iránt, de uralkodott magán, és nem szólt semmit, csak hazament. Azután hivatta tanácsadóit és a feleségét Zerest. Dicsekedett neki óriási gazdagságával, sok fiával, és mindazzal, amivel a király kitüntette és megtisztelte őt. Elmondta nekik, hogy a király őt minden más birodalmi vezetőnél és király tisztviselőnél nagyobb méltóságra emelte. Tehát végülis ő volt a második ember Hámán. Majd hozzátette, de ez még nem minden. Én vagyok az egyetlen, akit Eszter királyné meghívott a királlyal együtt a lakomára, amelyet rendezett. Sőt, holnapra is ugyanilyen meghívást kaptam tőle a következő vacsorát. Tehát milyen büszke magára. De mit ér mindez? Ha közben ez a szerencsétlen nyomorult Márdokeus nem imád engem. Tehát vagy ezt mondja, hogy de mit ér mindez, ha közben nap mint nap látnom kell azt a zsidót Márdokeust a király kapujában ülni. Nem áll fel nekem. Még nem hajbókol. Tehát ez is egyfajta hozzáállás mutat. Elsorolja a 10 000 áldást az életében, de mire fókuszál? Arra az egyre, ami nem klappol. Na mindegy. Másik üzenet, másik nap. 14. vers. Erre felesége és barátai azt mondták, milyen jó tanács, milyen jó indulatulak. Készítess egy 50 könyök magas akasztófát, és holnap reggel kérd meg a királyt, hogy akasztassa fel arra Márdokeust. Tehát csupa szív a család is. Azután már vidáman mehetsz a királlyal együtt a lakomára. Ez tetszett Hámánnak, és kiadta a parancsot szolgáinak, hogy állítsák fel az akasztófát. Tehát Eszter meglépte a következő lépését, és a dolgok afelé mennek, mégis, hogy a zsidók meg lesznek ölve, és Márdokeus is. Tehát még nem történik változás. Tehát a dolgok még szövődnek, de afelé, amerre nem szeretnénk. Oké? Okay? De figyelj, Isten, Isten. Isten, Isten. Isten, Isten. 6. fejezet, 1. vers. A király nem bír aludni. Ki ez a helyzet? A király nem bír aludni. Álmatlanság van rajta. Tehát, már tévét se tud nézni, mert mindig csak ismétlés megy. Úgyhogy mit csinál? Felolvasó estet rendel el. És kiről olvas? Önmagáról. Milyen beteges, nem? Akkor valaki olvassa nekem egy esti mesét rólam. Önelégült király. És arról pont arról olvas, most ezt nem olvasom fel nektek, de a 2. fejezet 19. verstől a 23. versig, ahol Márdokeusról van szó, hogy Márdokeus, mert ott az irodákok mindig megörökítették, hogy mi történik a királlyal kapcsolatosan. És most visszaolvasták azt a részt, hogy Márdokeus megmentette a király életét, mert egy merényletet akartak ellene elkövetni, ilyen etióp akárkik, eunukok, háremőrök, és Márdokeus meghallotta ezt, hogy beszélnek erről a gyilkosságról, merényletről, és ment szólni a királynak, és így megmentette az életét. És történetesen pont erről olvasnak neki. Isten, Isten! Ezt mi nem tudtuk előre berakni oda nekik azért a könyvjelzőt, hogy ott nyíljon ki. Véletlenül. De Isten, Isten! És 6. fejezet. A vacsora utáni éjszakán nem jött állam a király szemére, ezért előhozott a krónikák könyvét, amelyben uralkodása eseményét jegyezték fel, és felolvastatott belőle. Történetesen, tehát egészen véletlenül, ez egy kulcs szó, éppen azt a részt olvasták fel, amely arról szólt, hogyan leplezte le Márdokeus a király két ajtónálló testőrének, Biktánának és Teresnek a tervét, akik meg akarták ölni Ahasvérus királyt. És rájött, hogy hát meg sem jutalmazta Márdokeust emiatt. Tehát nem kapott még jutalmat ezért. Oké, 3. vers. Milyen jutalmat vagy kitüntetést kapott ezért Márdokeus, kérdezte király. Semmit, felelték a szolgák. 4.-5. vers. Tipikus Ahasvérus király. Ki van most az udvarban a főembereim közül, kérdezte király. Ugye megint csak döntésképtelen ember. Na, ki van, aki nekem tudna tanácsot adni? Hogy most akkor hogyan jutalmazzuk meg ezt a Márdokeust. Tehát szerencsétlen. De, mert igazából ez volt a kérdés, hogy ki van itt, aki tanácsot tudna nekem adni? Na ki van ott? Na ki van ott? Isten, Isten! Mit mondtak neki? Hámán áll az ajtó előtt. Pont akkor ért oda Hámán, hogy prezentálja a kérését, hogy hát ugyan már megépítettük az akasztófát, ennek a szemét Márdokeusnak, hogy ki kéne nyírni. Bent az események, hogyan jutalmazzam meg Márdokeust? Mert megmentette az életem. Isten, Isten! De mindez miért történik így? Azért, mert Eszter meglépte a következő lépését. De várjál. Hámán ugyanis éppen ekkor érkezett meg a palota külső udvarába. El akarta érni a királynál, hogy Márdokeust akasszák fel az akasztó fára, amelyet Hámán erre a célra állítatott fel. Jöjjön be, mondta a király. Tehát hihetetlen. Elképesztő. Tehát csak Isten képes ilyen részletességgel összetenni dolgokat. Csak Isten képes. 6. vers. Amikor Hámán belépett, a király megkérdezte tőle. Mit kell tenni azzal a férfival? Ugye Hámán is egy önelégült ember volt, egyből magára értem ezt a dolgokat. Mit kell tenni azzal a férfival, akit a király nagy megtiszteltetésben akar részesíteni? Ezt hallva Hámán rögtön magára gondolt, ugyan ki mást akarna király kitüntetni, mint engem? Ekkor egy gyökér. 7. vers, így hát ezt válaszolta. Az nincs benne. Azt a férfit, akit a király, és akkor Hámán tanácsot ad. Mint hogyha most, jó, azt most tanácsolom, és akkor majd ezt fogja velem csinálni. De jó lesz. Azt a férfit, akit a király meg akar tisztelni, öltöztessék fel a király ruhájába, ültessék a király lovára, és tegyék fejére a király koronáját. Adják a ruhát és a lovat a király egyik főemberének. Ő öltöztesse fel azt a férfit, és ültesse fel a király lovára, majd kantáron vezesse a lovat végig a város utcáin és terein, közben hangosan kiáltva hirdesse ki, aki vezeti, hogy nézzétek, ez az a férfi, akit a király meg akart tisztelni. Vagy meg akar tisztelni. Ja, és itt rögünk. Király ezt mondja, helyes. Akkor sietve menj, és hozd elő azt a ruhát és lovat, parancsolta a király Hámánnak. Mindent úgy tegyél, ahogy mondtad. Öltöztesd fel a zsidó Márdokeust, aki a király kapujában szolgál, és ültesd a lóra. Semmit el ne hagyj abból, amit mondtál. Körülbelül ilyesmi lehetett Hámánnak. Tehát ez az a pont, ahol valószínűleg telerakta a nadrágját. Tehát pont azért ment a királyhoz, hogy kinyíresse Márdokeust, mert Márdokeust meg akarja jutalmazni, és nem akárkit használ ennek a véghezvitelében, őt magát, Hámánt. Tehát röhely. Most neki kell végigvezetni a város utcáján, hogy milyen nagyszerű Márdokeus. Tehát ne felejtsétek el, egyedül Isten képes ilyenre. Senki más. Hogy így keverje a kártyákat. Tehát, ilyenért lehetett volna imádkozni? Ki gondolta volna ezt ki így? Nem lehet ezért imádkozni. Majd ki imádkozzuk. Tehát, de ne felejtsd, mindez hogy kezdődött? Úgy kezdődött, hogy Eszter meglépte az első lépését arra, merre Isten akarta, hogy menjen. És bement a királyhoz. Ez volt az első lépés, hogy hajlandó bemenni a királyhoz. Úgyhogy Isten megalázta Hámánt rendesen ezzel a helyzettel. És egyébként valaki azt mondja, hogy Isten megalázta Hámánt, mielőtt jó kinyírta volna. Én azt mondom erre, hogy nem. Isten kegyelmet és irgalmat adott neki, és adott egy esélyt a helyreállásra. Tehát adott még egy esélyt. Tehát ez lehetett volna akár a felébresztésnek az ideje is, hogy pillanata, hogy Hámán, ez az élet nem rólad szól. Tehát azért hívom fel a figyelmet magamra, hogy magamhoz vonjalak, Hámán, hogy aztán megbánd a bűnödet, és hozzám fordulj. De Hámán nem élt vele. Ja. És lehet, hogy velünk is ezt. Tehát ez, ha megaláztatva érezzük magunkat helyzetekben, múlt héten, egy hónappal ezelőtt, az elmúlt 5 évben, akkor lehet, hogy Isten éppen ébresztget. És próbálja felhívni a figyelmét magára, hogy hé, hagyd el magad. Ez nem rólad szól, az élet nem rólad szól. Gyere hozzám, vonni akarlak magamhoz. Veled akarok lenni. Add át az életedet nekem. Hámánnak ez volt az utolsó esélye. És nem tudom, hogy kinek melyik az utolsó esélye. Tehát ha még nincs Jézus kezében az életed, akkor nem tudom, hogy melyik az utolsó esélyed. Egy biztos, most van esélyed. 7. fejezet, és mindjárt befejezzük. A király és Hámán másodszor is Eszter királynénál vendégeskedtek, most sem második lakoma. A lakoma közben, amikor a bort felszolgálták, a király ismét Eszterhez fordult. Mit kívánsz? Mondd el bátran, teljesítem. Mi a kérésed? Bármi legyen is, ez megkapod. Akár a királyságom felét is. Ekkor Eszter végre előadta kérését. Felséges királyom, ha kedvelsz engem, ha jó indulattal vagy irántam, és ha úgy látod jónak, kegyelmez nekem, hogy ne kelljen meghalnom. Most gondolom, elkezdett füstölni az agya királynak. Mi van? Ki akar téged megölni? Meghalnod? Miért kell neked meghalnod? Én nem akartalak megölni téged. És így folytatja ezt. És kegyelmez népemnek is, hadd éljünk. Ez a kérésem és kívánságom, mert eladtak bennünket, engem és egész népemet együttesen, hogy megöljenek, elpusztítsanak és megsemmisítsenek mindannyiunkat. Ha csupán rabszolgának adtak volna el, akkor hallgatnék, és nem zavarnám nyomorúságunkkal a királyt. Tehát elmondta, mi a helyzet. Ekkor Ahasvérus király ezt kérdezte Eszter királynétől. Ki az? És hol van, aki ilyet merészelt tervezni? És akkor itt gondolom, Hámán így csúszik az asztal alá. Eszter Hámára mutatott. Ő az! Ő az! Ez a gonosz Hámán, a mi ellenségünk, aki a vesztünket akarja. Hámán megrémülve nézett a király és a királynéra. Miért nézett megrémülve? Ezért. A király pedig, 7. vers, a király pedig haragra lobbant, hirtelen felkelt a vacsora mellől, és kisietett a palota kertjében. Hámán azonban ott maradt, hogy Eszter királynénál kegyelemért könyörögjön. Ha-ha, megfordult a helyzet. Megfordult. Az erőviszonyok megváltoztak. Megértette, hogy a király már elhatározta, hogy kivégezteti. Tehát Hámán már ismerte annyira a királyt, hogyha ő ezt teszi, hogy haragra lobban felkel a vacsora, és kisiet a palota kertjébe, az egyet jelent. Kampó. Kampó. 8. vers, a király éppen abban a pillanatban jött vissza a kertbe, amikor Hámán, gyerekek, Isten, Isten, hogy megvan ez szerkesztve, figyeld, csak még egyszer elkezdem. A király, tehát kiment, a király éppen abban a pillanatban jött vissza a kertbe, amikor Hámán könyörögés közben arra a díványra borult, amelyen Eszter feküdt. Tehát egy furcsa helyzetben találta őket. Ezt látva a király így kiáltott fel. Hogy merészel ez az ember az én jelenlétemben és a palotámban erőszakoskodni a királynéval? Még egy lapáttal rá. Ahogy ezt mondta, a szolgák azonnal betakarták Hámán arcát. Az egyik szolga Harbónál megszólalt. Hámán házánál már áll egy 50 könyök magas akasztófa. Valahol Európában, gyerekek, akasszuk fel. Amelyet ő annak a Márdokeusnak szánt, aki megmentette a király életét, ez feltétlenül oda kellett ám tenni. Tehát annak a Márdokeusnak, aki megmentette a király életét. Helyes, akkor Hámánt akasszátok fel arra a fára, parancsolta a király. Tehát micsoda irónia, amit történik. Elképesztő. Tehát mi lesz a sorsa azoknak, akik Isten ellen fellázadnak? Vagy Isten ellen akarnak tenni valamit, vagy Isten népe ellen akarnak tenni valamit. És micsoda kiváltság annak a személynek, aki hajlandó megtenni a következő lépést ő vele. Tehát óriási különbség van egy két sors között. Óriási. Mert Isten megteszi azt, amit megígért. Úgyhogy mi a következő lépésünk? És lehet, hogy írhatsz egy jegyzetet magadnak, hogy mi a következő lépésem, pont. És mondjuk otthon ez kisakkozott, hogy mi lehet. Mi lehet? Az életed különböző területein. Akár a munkámban, mi lehet a következő lépésem. A házasságomban, mi lehet a következő lépésem. A gyülekezetben, a szolgálatban. Tehát csak ne körforgalom legyen. Tehát ne ez az aktivitás, ahol nincs meghittség, ahol tevékenység van sok, főleg, ha olyan gyülekezet lennénk, hogy minden nap lenne valami program, meg ezerféle szolgálatunk, ahol mindent bevállalok, és annyira az Úrral járok, gyerekek, de annyira, de közben nincs kapcsolatom Istennel, és nincs meghittség. Ja. Tehát emlékezz, az elfoglaltság, ez nem egyenlő meghittséggel. Igazából az elfoglaltságainkat kifogásként használjuk. Kifogásként hozzuk föl. Ja. Miért ne csináljuk azt, ami igazából a helyes lenne, és a következő lépésem. Sokszor azért nem tudom megtenni a következő lépést, mert marha elfoglalt vagyok az Úrral. Az Úr dolgaival. Könnyen megtörtént. Ja, úgyhogy tudnék adni rengeteg tippet, hogy mi lehet ilyen általános témák, mint férfiaknál pornográfia. Következő lépés. Kukába. Tud beszélni valakivel. Segítséget kérni. Vagy lányoknál együttjárás. Kivel? Tudom, hogy szakítanom kéne ezzel, mert nem az, aki Isten szerint való, akkor szakíts vele. Lehet, hogy ez a következő lépésed. Akkor mit tudom én? Pénzügyek. Lehet, hogy a szívem, tehát a pénzügyek megmutatják, hogy hol van a szívem. És lehet, hogy a pénzügyek területén kell döntéseket hozni. Mert ahol a kincsem, ott a szívem. Ja. Vagy, mit tudom én, megbocsátás az mindig egy nagyon aktuális téma mindannyiunk számára. Hiszen kapcsolatok vannak. Megbocsátás. Tehát ott van harag, keserűség benned, tartogatsz valakivel kapcsolatosan valamit a szívedben. És persze tudom, hogy nem tudom, mit tett veled, tudom, hogy lehet, hogy nagyon gáz, de csak gondolj bele abba, hogy mi sokkal több gonosz dolgot tettünk Jézus ellen. És ő mégis megbocsátott. Úgyhogy ő is azt mondja, ha mennyire, ha megbocsátott neked, akkor neked is meg kell bocsáss. Mindegy ki az, és mindegy mit tett. És hidd el, hogy a szabadulás benned történik meg. A megbocsátásnál. Ja. Beszéltünk a múltkor bemerítkezésről, tehát ez is egy jó következő lépés. Ha nem voltál még bemerítkezve, tedd meg. December 15-én lesz bemerítkezés. Ja. De amiben biztos vagyok, úgy csak gondolat, amiben biztos vagyok, hogy van következő lépésetek. Van következő lépés. Erre tudod, mi a garancia? És hogy miért vagyok ebben annyira biztos? Mert itt vagytok. Volt olyan ember, aki haldoklott, és felettével nagy kérdés számára, hogy szerinted Isten már végzett veled? És gondolkodott rajta. Tehát ez volt a kérdés, hogy van-e valami a szívedben, a gondolataidban, ahol úgy érzed, hogy ott még tennivalód van. És ez a haldokló ember azt mondta, hogy nem, nincs, kész vagyok. Úgy érzem, hogy kész vagyok. És egy hétre rá meghalt. Egy hétre. Tehát Isten lepecsélte. Így van, te készen vagy. Tehát ha valaki készen van, akkor azt ő hazaviszi. Ha valaki még nincs kész, még van dolga, akkor nem fogja hazavinni. Még akkor is, ha beteg vagy, akármi van. Nem fogja hazavinni. Itt tartja, mert dolga van. Ha már nincs dolga, akkor meg minek akar maradni, akkor menjen, mert jobb helyre megy. És ez a beteg ember, egy rákos beteg volt, ő meggyógyult. Meggyógyult. Persze nem itt van a földön, hanem Jézussal van, de tökéletesen meggyógyult. Már nincs fájdalma, nincs nehézsége, nincs keserűség, nincs semmi betegség az életében. Jézus, ott van Jézussal. Meggyógyult. De nekünk még van dolgunk. Itt vagyunk. És van következő lépésünk. És kényelmetlen lesz. Kényelmetlen lesz. De megteszed, Isten természet feletti dolgait fogod látni az életedben. Be fog indítani dolgokat, úgy a szívedben, mint a körülményeidben, annyira, hogy le fogsz döbbenni. Úgyhogy tedd meg, mi a következő lépésem, és megteszem. Úgyhogy imádkozzunk. Mennyi Atyán! Azért imádkozom most, hogy adj nekünk, mindannyiunknak bátorságot. Bátorságot ahhoz, hogy megtegyük azt, ami a következő lépésünk. Köszönjük, Jézus! Köszönjük! És tudom azt, hogy mindenkit valahogy érintett ez a mai üzenet. Isten valamit mozdított mindannyiunk szívébe. Miközben erről beszéltünk. És mindenkit másképp érint természetesen. Úgyhogy azt tanácsolom neked, hogy miközben itt imádkozunk, gondolkozz, kivel beszélgethetnél egyet. Kivel oszthatnád meg akár ezt a terhet, kitől kérhetsz segítséget, akár egy ima támogatást valakitől. De ne légy benne egyedül. Egy biztos, hogyha megléped ezt a lépést, ami a szíveden van, Isten ki fog hozni a körforgalomból villámgyorsan. Úgyhogy köszönjük, Urunk. Köszönjük, hogy bízhatunk benned. Köszönjük, hogy te Isten vagy. és hatalmas vagy, és bölcs vagy, és te vagy az, aki kevered a kártyákat, te vagy az Ura a körülményeinknek, a helyzeteinknek. És köszönjük, hogy ennyire egyszerű. Ennyire egyszerű az életünk, hogy mindig a következő lépés veled. Lehet, hogy rá kell bízd az életedet Jézusra, és most ez a következő lépésed. Mert még nem tetted meg. Tedd meg ma. Az életünk egy pontján mindannyian, hogy sokunk itt, a legtöbbünk itt rájött erre, hogy Jézusra van szükségünk. És lehet, hogy neked is. Ha még nem találkoztál Jézussal, akkor biztos, hogy rá van szükséged. Legesleg első körben. Úgyhogy ha érzed ezt, ha tudod ezt is, és rá akarod bízni az életed, akkor segítek neked, segítünk neked egy imában, ami talán kifejezi azt, ami benned van, és mondd velem együtt Jézusnak, hogy köszönöm Jézus, köszönöm, hogy te az életedet adtad értem, hogy meghaltál a kereszten, mert én bűnös ember vagyok. Elfordultam tőled. Nélküled éltem eddig az életem. De most akarlak. És köszönöm, hogy meghaltál a kereszten, és feltámadtál. Jézus, én követni akarlak téged. Életem végéig. Megtenni tőlem tehető legtöbbet, hogy kövesselek téged. Jézus nevében. Amen. Amen. Na és most...